Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a kánai apátság romjainál készült riportot. A kalauzunk továbbra is Terei György régész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának vezetője. Közben itt tovább jövünk a sűrűben, átlépünk egy falmaradványt, és már is egy következőbe botlunk. Tudják azt pontosan egyébként, hogy melyik fal micsoda lehetett? Tehát van értékelhető ásatási alaprajz?
Igen, van alaprajz, ezt ugye publikálta is Hágyürki Katalin a könyvében, és ezt valamilyen szinten ő értelmezte is, hogy melyik épületet ő minek gondolja. Hiába nézzük most ezt a térképet, azért itt a dzsungelben fa alatt bujkálva nehéz visszaazonosítani ezeket, tehát én azt gondolom, hogyha valahogy egy átláthatóbb terep lehetne, akkor az biztosan sokkal jobban egy alaprajzzal a kézben vissza lehetne azonosítani az egykori falakat.
Ugye ez nagyjából az egykori apátságnak a nyugati szárnya lehet, hogyha jól sejtem.
Igen, a nyugati szárnyánál, illetve távolabb ennél a pincénél, Kváder falu pincénél vagyunk, tehát valahol az egyik vége az apátságnak itt van. Maga a kiterjedése nagyon jól belőhető, tehát ezt Hágyürki Katalin teljesen jól megtette, és hát nagyon izgalmas és érdekes leleteket, épületegyütteseket talált a feltárása során.
Ön azt mondta, hogy ez a pince, ez nagyon korai, akár még 11. századi is lehet. Elképzelhetetlen az, hogy ez egykor egy udvarházhoz tartozott, még az apátság 12. századi alapítása előtt?
Nehéz erre pontos választ adni, egy nagyobb kőépületnek a pincéjét feltételezte ide Hágyürki Katalin, és igazán ő a templommal hozza össze azt, hogy Apabán lakott-e itt, illetve kell-e itt valami olyan nemesi lakóhelyet, akár erődített lakóhelyet keresni vagy találni, azt nem tudjuk. Minden esetre nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy valami olyan, ahol a terület földesura lakott, azért még előkerülhetne, de ez csak a habatortán lenne.
Ugye amikor a 12. század első felében megalapították ezt az apátságot, könnyen lehet, hogy Apabán a saját birtokát adta oda, és akkor az első templom az egy plébánia templom volt.
Igen, ezt feltételezi Hágyürki Katalin is, hogy a plébánia templomot alakították át később az apátság templomáként, és ugye ez egy kváder templom volt, és feltételezzük, és ez tényleg csak egy feltételezés, hogy az itteni települést költöztethette le Apabán arra a kánai területre, ahol a mi 2003 és 2005 között a feltárást végeztünk, és érdekes azt is megfigyelni, hogy ugye itt egy kváder építkezés van, tehát ha körbenézzünk, számtalan kváder falat látunk, de hát maga a templom is kváderkövekből épült. Lent a falunak a temploma is kváderkövekből épült. Ugye ezek téglatest alakra megformált kövek, amely a két szélén vannak falnak, és a fal közepébe meg megmunkálatlan köveket dobáltak be. Ez mindenképpen egy kiemelkedőbb építészeti forma, hiszen nem tört kövekből építkeznek, itt meg kell faragni a köveket, fűrészelni kell, tehát sokkal nagyobb tapasztalat kell hozzá. Összeszedtük kollégákkal, Varga Máriával, Laszlovszky Józseffel a Kárpát-medence falusi kvádertemplomét, hát olyan túl sok nincs, tehát 100 alatt van a számuk, és mindenféleképpen egyfajta jelentőséget mutat.
Faragványok előkerültek erről a területről, ami ugye talán még ennél is határozottabban tudna mesélni az épületnek a jelentőségéről, a kvalitásairól.
Igen, előkerültek faragványok is, ezek bekerültek a Budapesti Történeti Múzeum kőtárába, illetve ami még egy nagyon érdekes dolog, és ugye felmerül a kérdés, hogy honnan kerülhettek elő a kövek. A közelben van Török Bálint irányába egy 3-4 kilométerre egy római villa, és feltételezte már Hágyürki Katalin is, de mi is az ásatás során láttuk, hogy számtalan római követ hoztak el. Itt egyébként római feliratos kövek is voltak, és ezeket a köveket itt fent méretre vágták. Tehát a feltárás során találtak egy olyan kőporos vékony csíkot, ami valószínűleg akkor születhetett, amikor a különböző méretű köveket itt megfelelő méretűre fűrészelték a középkor folyamán.
Magának Kána falunak lenne a völgyben a feltárás, az ugye sikertörténet volt. Itt mit lehetne tenni, hogy ez sikertörténet legyen? Gondolom először is néhány fát azért feltétlenül ki kéne innen írtani, hiszen ahogy látom, a gyökereikkel azért jó néhány helyen nyomják szét a romokat.
Igen, mindenképpen fontos lenne, hogy azokat a fákat el lehessen távolítani természetesen, itt természetvédelmi felügyelet és engedély mellett, amelyik a falakra veszélyesek, mert ezek a fák lehet látni, hogy azért 40 évvel ezelőtt az ásatás során nem voltak itt, ezek azóta nőttek, és tényleg a gyökereik sokkal jobban szétfeszítik és veszélyeztetik a falaknak az épségét, mint mondjuk az időjárás. Nekem egy olyan vízióm van, hogy itt ez egy turista paradicsom lehessen, hiszen a Tétényi-fennség szélén vagyunk, közel van Kamaraerdő, közel van egy turistaút, tehát ide Budapestről ki tudnának a családok, túrázni vágyók jönni, esetleg egy kilátóval ránézhetnek a budai hegységre vagy Budapestre, tehát itt mindenképpen egy átlátható pihenőhelyet lehetne kialakítani, természetesen én ezt tudom, hogy rengeteg pénz, de akkor méltó megbecsülést és emléket kapna az apátság.
Meg hát az ismételt feltárással, meg az esetlegesen teljes területet érintő feltárással, de valószínűleg olyan adalékokkal bővülne a fővárosnak a története, amiről ma még akár álmodni se tudunk.
Igen, Hágyürki Katalinnak nem volt se az apátságot teljes mértékben feltárni, ott is azért részben hitelősítő ásiatásokat, részben olyan területeket meg kellene kutatni, amelyet ő nem vizsgálhatott meg. Ugye nagyon sok esetben ilyenkor az ember a falakat kutatja, tehát hogy az egy alaprajzot lehessen kialakítani, de a környező részek ilyenkor kimaradnak. Én azt gondolom, hogy Hágyürki Katalin fantasztikus munkát végzett, hiszen most ünnepeljük születésének 100. évfordulóját, és azért nehéz mondani, hogy most melyik kutatása a legfontosabb, ugye teljesen egyedülálló üvegkorpuszokat adott ki, ami a mai napig megkerülhetetlen, de dolgozott a Domonkos Kolostorban, a várban, több helyen. A második rész pedig az, hogy a környezetet is érdemes lenne kutatni, tehát nagyon izgalmas az, hogy egy ilyen apátságnak a környezetében mi van, illetve hát, amit korábban említettem, a korai település is. Ami Hágyürki Katalinnál azért nem lett olyan szinten megvizsgálva, az is számunkra érdekes lenne, hiszen egy korai faluval találkoznánk.
Ön azt mondta, hogy a lenti Kána falu az már nem népesült újra a tatárjárást követően. Mi lett ennek az apátságnak a sorsa? Ez tovább kitartott?
Az apátság tovább kitartott, tehát itt késő középkorban élt, késő középkor végén átalakult a funkciója, ugyancsak a régészeti kutatások alapján tudjuk, hogy egy ilyen mezőgazdasági tároló funkciója lehetett, aztán ahogy nagyon sok ilyen építmény a török korban pusztult el, illetve hagyták fel, és utána teljesen eltűnt, majd aztán a 19. század végén újságcikkekben lehetett olvasni, hogy itt lelkes fiatalok a hegyoldalról görgetik le a köveket a hosszúríték patak irányába, és hát akkor kezdődött el a megismerése, és hát igazán 1980-as évekig pontos információkat nem tudtunk róla.
A Kánai apátság romjainál Terei György régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Muhi csata és a tatárjárás kutatásának legújabb eredményeivel folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.